Kedves testvéreim, énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, a 316. dicséretünk 4 versét énekelve. A 316. dicséretünk első 4 versét énekeljük, az Istennek szent angyala. Kedves testvéreim, hallgassuk az evangéliumból, Lukács szerint megírt evangéliumból Jézus Krisztusunk születésének történetét. Lukács evangéliumának második fejezetében, az első verstől kezdődően, eképpen találjuk ezt megírva. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, melyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Boldogok mindazok, akik hallják Isten igéjét, és szívük nyitva van annak befogadására. Gyertek, testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél a mi világunkba, és elhoztad nekünk azt, ami az Atyánál el volt készítve számunkra, az életet, az üdvösséget. Köszönjük te neked, hogy a saját életedet adtad azért, hogy ez a miénk lehessen. Kérünk most téged arra, hogy segíts meg bennünket, akik talán keressük az életet, de olyan sok csalódáson vagyunk túl, hogy megértsük, és benned megtaláljuk azt, amire igazán szükségünk van. Talán olyan sokszor hallottunk már te rólad, talán olyan sok mindent mondtak nekünk, talán olyan sok mindent olvastunk te rólad. Mégis engedd meg, hogy a mi szívünk és lelkünk most meg tudjon nyílni te előtted, és be tudjunk téged fogadni. Segíts, hogy eljussunk hozzád, az üdvözítőhöz, az üdvösséghez, az élethez. Légy segítségül szent lelked által, hogy értsük a te jövetelednek célját, értelmét, lényegét, és megtehessük mindazt, amit meg kell tennünk, hogy miénk legyen az élet. Kérünk téged, hogy közd a mi figyelmünket ebben az órában önmagadhoz, önmagadra, és hatalmas erőddel munkálkodjál a mi szíveinkben, hogy értsünk, hogy aztán tudjuk, mit kell cselekednünk, tennünk, hinnünk. Légy nékünk segítségünk. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvéreim, és a Barna énekes könyvünkből énekeljük következő énekünket, a 699-es számú dicséretet keressük ki ebből az énekes könyvünkből, és ennek énekeljük mind a három versét, a 699-es dicséretünknek mind három versét, Betlehemi csillag, csoda fényt áld. Többé már az ember,
kegyelemmel, mindnyájan jöjjetek, mindnyájan jöjjetek, nagy örömmel.
Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának második fejezetéből az első 12 verset, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenedebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt, afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Kedves testvéreim, tegnap beszéltünk az ünnep fókuszáról, központi alakjáról, az Úr Jézus Krisztusról. Ma két helyről olvastam karácsony történetét, az Úr Jézus Krisztus földre érkezésének körülményeit, és talán mindenkinek föltűnik az, ami már az adventi időszakban is megszokott jelenni, a különböző kirakatban, vagy itt-ott elhelyezett betlehemesekben, hogy Jézus születésekor Márián és Józsefen kívül két ember csoport képe elevenedik meg előttünk, és úgy kerülnek elénk, mint akik oda jutnak az Úr Jézus Krisztushoz. Érdekes dolog ez a két csoport, mert ugyancsak néhány főből áll ez a két csoport, mégis azt kell mondjuk, hogy emberileg semmi közös dolog nem volt bennük. Ugye olvastunk Lukács evangéliumában a pásztorokról, akik Betlehem környékén tanyáztak a nyájaikkal, és aztán ott kötöttek ki a Jászol bölcsőnél. És olvastam Máté evangéliumából a napkeleti bölcsekről, akik igen messziről jöttek, de végül ugyanoda érkeztek az Úr Jézus Krisztushoz. Ebben a két kis embercsoportban, ahogy mondtam, emberileg nem túl sok közös dolog van, Anélkül, hogy a részletekbe mennénk, és anélkül, hogy előítéletesek lennénk, hadd fogalmazzam úgy, hogy a pásztorok talán inkább mai nyelven a munkásosztályt képviselték abban az időben, annak is inkább az alját. A bölcsek meg az értelmiséget képviselték, annak meg inkább a tetejét. És amikor ilyen társadalmi csoportokról beszélünk, vagy gondolkozunk, akkor bizonyára csak kevés dolgot tudunk fölhozni, ami ilyen távoli embercsoportokat mégis össze tud kötni, és egyé tud lenni. Egyé tud tenni. Most arról nem is szólok, hogy a pásztorok Betlehemtől talán néhány kilométerre voltak, ezek a bölcsek meg több száz kilométerről jöttek. Szóval annak ellenére, hogy nagyon különbözőek voltak ezek az emberek, mégis lett bennük valami közös dolog. És talán vakok lennénk, hogyha csak annyit mondanánk, hogy a közös dolog az lett bennük, hogy ott a jászol bölcső körül megjelentek. Hogy miben lettek ők egyek, azt egy szlogennel foglalom ma össze, amiben remélem nem veszi senki sértésnek, de talán mégis az ő egységük megvalósult. Ez így hangzik, hogy jöttek, láttak, győztek. Jöttek, láttak és győztek. Valami olyan dologban lettek részesekké, közeliek és távoliak, egyszerű emberek és kultúrált, művelt emberek, amiről nem is gondolnánk, hogy egyé tehet embereket, jöttek, láttak és győztek. Mindkét csoport azért indult el Betlehemben, mert valamifajta személyes érintettség hajtotta őket. Vettek valamiféle hírt. Azt olvassuk, hogy a pásztorok angyaloktól vettek hírt. A bölcsek azok meg egy csillagból vettek hírt. És abban, ami hírt vettek, valamiféle személyes érintettséget éreztek. Olyan érintettséget, ami arra motiválta őket, hogy jöjjenek, hogy lássanak, és hogy végül győzzenek. Mi volt ez a hír, amiben ők a személyes érintettségüket megérezték? Úgy az angyalok, mint a csillag, az üdvözítőről szólt nekik. Az üdvözítőről szólt nekik. Hát ha mai ember vágyik valami személyes dologra, akkor azt gondolom, hogy ha készítenénk egy listát, hogy mi volna az a személyes dolog, ami bennünket motiválna arra, hogy induljunk, menjünk, áldozatokat hozzunk, akkor az üdvözítő az nem biztos, hogy az első tízbe benne lenne. Azt gondolom, hogy az emberek nagy részét ez nem hozná lázba. Hogy vesz egy hírt az üdvözítőről. Mert látjuk, hogy az emberek többségét ez a hír nem hozza lázba. Szólnak a harangok templomokban, szól az igehirdetés, de örülök, hogy ennyien vagyunk, hálás vagyok nagyon Istennek. De, ahogy szoktam mondani itt a presbiter testvéreknek, 50 ezeres lakótelepen élünk. Megelégedhetünk magunkkal, de a testvéreket megmozdította most valami személyes érdeklődés, de nagyon sokakat nem mozdít meg egy harangszó, a templomnak az itt léte. Nagyon sokan erre a dologra nem tesznek egy fél lépést sem. Engedjék meg a testvérek, hogy ezt feltételezzem, hogy az üdvözítőről való hír, amiről prédikál az egyház, a gyülekezet, ez ma nem hoz sok embert lázba. A társadalomnak nem a többségét mozgatja ez a dolog, sőt, egy jelentős kisebbség az, akiket ez igazán annyira lázba hoz, hogy induljanak, lássanak, és végül győzzenek. Azért érezték ezek az emberek fontosnak ezt a dolgot, mert nekik a személyes üdvösségük fontossá lett. Csak következtetni tudunk, meg sejtéseink vannak, hogy miért. Miért lett nekik a személyes üdvösségük, és ezáltal az üdvözítőről való hír személyes ügyé? Azt gondolom, testvérek, hogy a pásztoroknak talán a jobb sors felé való vágyakozásuk volt az, ami miatt ők az üdvösséget keresték, vagy személyesnek érezték. A pásztorok nagyon egyszerű emberek voltak abban az időben, nem voltak tanult emberek, egyszerű életmódot folytattak, kint éltek a természetben, csak számolni kellett nekik tudni, kicsit karikírozom ezt a dolgot, hogy a nyájat számba vegyék, túl sok mindenhez nem értettek, újságot nem olvastak, általában nem jártak zsinagógába, nem éltek vallásos életet, mert az állatokat, a jószágokat nem lehetett magukra hagyni. Nem ez volt az ideális életpálya modell az akkori Izraelben. Akik arra kényszerültek, hogy pásztorok legyenek, nem azért választották ezt az életutat, mert ez annyira vonzó volt, annyira jól fizetett, hanem azért, mert nekik, ahogy szokták mondani, nem jutott más. Nekik ez jutott. És aki nem él jól, az nyilván mozgatja az a gondolat, hogy hogyan élhetnék én jobban. Talán ezeket a pásztorokat is mozgatta az a gondolat, hogy jó lenne egyszer valami jobb sorsra jutnunk. Jobb sorsra jutnunk. És ezt talán éppen az üdvözítőben látták, vagy az üdvösségben látták. Ott van ez a másik csoport, a bölcsek, akiket feltételezésem szerint más miatt érdekel az üdvösség. Ezek a bölcsek az akkori kornak, ahogy mondtam, az értelmiségébe tartoztak, ott is a felső rétegekbe. Ők voltak azok az emberek, akik az akkori élet tudása szerint már mindent kimerítettek. Ismerték a tudományt, a csillagok járását, az akkori legmagasabb tudással rendelkeztek. De úgy tűnik számunkra, testvérek, hogy noha a világot a maguk szintjén a legjobban ismerő emberek voltak, mégsem volt nyugtuk és békességük. Az ember mindig azt hiszi, hogy ha a csúcsra ér, akkor majd megnyugszik. Majd akkor lenyugszik, akkor elérte a céljait, akkor majd békességet talál. És azok, akik járnak itten csúcsokon, talán el tudják mondani, hogy hát persze, sokszor ott ideig, óráig az ember élvezi a jót, de valahogy mégse jön meg az a tartós békesség. Az ember azt hiszi, hogy ha mindent tud, akkor majd nyugvó pontra jut. De nem tudjuk fél évszázada befejezni a háborúskodást. Miközben egyre többet tudunk a világról, testvérek. Miközben olyan dolgokat csinálunk, és érünk el itt a világba, amiről a jelenlévő legidősebb testvérek még csak álmodni sem tudtak, mert nem létezett az a fogalomkör. Akik itt talán közülünk a legidősebbek, azok még a telefonról se sokat tudtak, amikor megszülettek, és most meg mobiltelefonról beszélünk. Nem tudtak álmodni az internetről, mert nem is létezett ez a fogalom. Az ember egyre magasabbra jut a tudásban, a világ megismerésében, a technológiákban, de valahogy nincs meg a békesség. Így képzeljük el ezeket a bölcseket is, hogy kimerítettek már mindent, de valahol nem volt meg az a nyugalom és békesség, amire vágytak, és amikor arról hallottak, hogy megszületett az üdvözítő, amikor föltűnt előttük ez a csillag, és kezdték nyomozni, hogy ez miről szól, akkor mozdultak erre a hírre, mert úgy érezték, hogy ez érint bennünket személyesen is. Kedves testvéreim, az üdvösség, az üdvözítő egy személyes ügy az ember életében, és azok a boldog emberek, akiket ez az ügy már elkezdett foglalkoztatni. Nagy baj, ha mi toplistánkon az üdvösség és az üdvözítő nem szerepel. Az egy nagyon nagy baj. Az egy nagyon nagy baj, ez bennünket nem izgat. És én bátorítom a testvéreket, hogy kezdjen el foglalkoztatni bennünket az üdvösség kérdése. A mi országunk népe élt már rosszabbul is, mint most. És én úgy látom a rövid pályafutásom meg az életem alatt, hogy nem csak úgy van, ahogy az idősek mondják, hogy a nagy nyomorúság az embereket Istenhez kényszeríti. Sokan mondják a régiek, na a háború után azért az emberek jobban keresték az Istent. Hanem én látom ennek a másik oldalát is, hogy a nagy jólét az embereket Istentől elszakítja. A nagy jólétben az ember elfelejt az üdvösségről gondolkozni. Úgy érzi, hogy jól mennek a dolgok itt a földön, örüljünk az életnek, örüljünk magunknak, örüljünk a családnak. Nem kell itt az üdvösséggel foglalkozni, hiszen minden jó. Csak olykor, amikor valami tragédia ér bennünket, amikor valami személyesen veszteségként jelenik meg az életünkbe, akkor kezdünk ébredezni, meg gondolkozni azon, hogy jobb sorsa lennénk érdemesek. És a világnak most is van egy olyan része, amelyik mászik a csúcsra, mert azt gondolja, ott van az, amire nekem szükségem van, és van a világnak egy olyan része, amelyik már lefelé megy a túloldalon a csúcsról, mert nem találta meg ott azt, amire szüksége van. Kell, hogy izgasson bennünket, testvérek, az üdvösség kérdése, és egyáltalán el kell azon gondolkoznunk itt karácsony kapcsán is, amikor hirdetjük az üdvözítő megjelenését, hogy ez a kérdés bennünket személyesen egyáltalán lázba hoz-e. Az üdvösség minden vallásnak a központi témája. Hadd mondjam azt, hogy az üdvösség nem csak a kereszténység és a keresztény vallás központi témája, minden vallásnak a központi témája. Lehet azt mondani, hogy én vallásos ember vagyok, de testvérek, nincs a világon olyan vallás, aminek a központjában az üdvösség kérdése álljon. Tehát ha nem izgat bennünket az üdvösség kérdése, akkor rossz hírem van, mert akkor még csak nem vagyunk jó vallásos emberek sem. Mert minden vallás a világon ezt a kérdést járja körös körül, az üdvösségnek a kérdését. Megmenekülni azt jelenti üdvözülni, megmenekülni, kimentve lenni valami olyan helyzetből, ahol az ember tehetetlen, ahol az ember már nem tud mit kezdeni. Kevés dolog van, ami közös a vallásokban, de ebben érdekes módon a nagy világvallások megegyeznek, hogy az ember helyzetét alapvetően egyik vallás sem kezeli úgy, hogy az ember helyzete rózsás itt a Földön. Minden vallás abból indul ki, hogy az ember veszélyben van, és ebből valahogyan menekülni kellene. De itt jön a különbség a vallások között, mert a legtöbb vallás a megmenekülésnek a fókuszába magát az embert állítja oda. A világvallások azt mondják, hogy noha nem rózsás a helyzeted, kellő figyelemmel, koncentrációval, akarattal ki tudod magad szabadítani ebből a helyzetből. Ez a világvallások üzenete. Egyetlen egy vallás van a világon, amelyik más tanít erről. Ez a kereszténység. Mert a kereszténység azt tanítja, hogy ahhoz, hogy te ebből a cseppet sem rózsás helyzetedből megmeneküljél, ahhoz nem önmagadra van szükséged, hanem üdvözítőre van szükséged. Egy személyre van szükséged, valakire, aki nem te vagy, nem a másik ember, mert ő ugyanúgy bajban van, mint te, hanem szükséged van egy üdvözítőre, aki nagyobb a bajoknál, amik téged körülvesznek. És ezzel az üdvözítővel kell kapcsolatba kerüljél. Testvérek, azt gondolom, hogy ma nagyon sokan vannak a keresztények között is olyanok, akik azt mondják, jó, tényleg nem rózsás a helyzetünk, de ha összeszorítjuk a fogunkat, ökölbe szorítjuk a kezünket, ha megfeszítjük az izmainkat, azért győzhetünk. Karácsony újra azt erősíti meg bennünk, ami a kereszténység valódi üzenete, hogy feszülhetünk mibe akárhogyan, abból a cseppet sem rózsás helyzetünkből nem tudunk megmenekülni. Ahhoz nekünk üdvözítőre van szükségünk, aki bennünket üdvözít, aki elsegít és elvisz bennünket az üdvösségre. És bármilyen furcsa, azok az egyszerű pásztorok, meg azok a bonyolult gondolkozású tudósok, attól függetlenül, hogy milyen értelmi színvonalat képviseltek, milyen kulturáltsági fokon álltak, ezt megérezték. És amikor vették a hírt az üdvözítőről, akkor úgy tűnik számunkra, testvérek, hogy kapván kaptak ezen az alkalmon. Kapván kaptak ezen az alkalmon. Ez a második dolog, amiről szeretnék velük kapcsolatban beszélni, hogy tudnék, mind a két közösségnek a tagjai megtették, amit meg lehet és meg kell tenni az üdvösségért. Testvérek, legelőször is azt tették, hogy amikor hírét vették az üdvözítőnek, és ezáltal az üdvösségnek, ami az életüknek személyes kérdése volt, akkor elindultak. Nem késlekedtek. Elindultak a pásztorok is, és elindultak a bölcsek is. Meg kell tanuljuk ebből azt, testvérek, hogy az üdvösség az nem mindig elérhető dolog az ember számára. Mert hogy az üdvösség az üdvözítőhöz kötött. Ha magamhoz kötött az üdvösség, az én erőmhöz, az én akaratomhoz, akkor az mindig elérhető, amíg magamnál vagyok. Ha az üdvözítőhöz kötött az üdvösségem, akkor ez nem mindig elérhető, csak amikor az üdvözítő elérhető. És ezek azt a hírt vették, hogy itt van az üdvözítő, hogy megérkezett a király. És ők valami jó dolgot tettek akkor, amikor úgy döntöttek, hogy ezt most kell megragadni. Nem akarom ezt tovább fűzni, ezt a gondolatot, de ha belegondolnak a testvérek, ha csak kicsit késlekednek, már valószínű nem találták volna ott Betlehembe Józsefet, Máriát, meg Jézust. Mert elmentek Egyiptomba. Oda már sokkal nehezebb lett volna utánuk menni. Mondhatnánk, nem baj, mert Jézus visszajött Egyiptomból. Igen, de ezek az emberek, majd erről is fogunk beszélni, ott Jézusnál kaptak valamit. Ami nélkül baj lett volna élni, és fölösleges lett volna élni egy fél napot is. Mert jöttek, láttak és győztek. Nos, testvéreim, az üdvösség nem mindig elérhető, Jézus Krisztus nem mindig elérhető, az csak a balga ember gondolja, hogy Jézus, mivel tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, hát mindig elérhető. Nem, az üdvösség akkor elérhető, amikor erről hírt veszünk, amikor ezt tudatja velünk maga az üdvözítő, hogy itt vagyok. Amit meg kell tanulnunk, hogy ezek az emberek nem voltak restek azonnal mindent félretenni, és indulni Jézus Krisztushoz. Miért indultak el? Azért, hogy találkozzanak vele, hogy meglássák őt. És mind a két csoportnak áldozatokat kellett hozni azért, hogy ez a személyes találkozás Jézussal bekövetkezzen, de addig ment mind a két csoport, amíg ez a személyes találkozás meg nem valósult. Naívság volna azt gondolni, hogy a pásztorok dolga egyszerű volt, hát ott a Betlehembe egyenesen oda mentek valahova. Ja, itt jönnek a kérdések. Hova? Nekik is kellett menni, nekik is kellett kérdezősködni. Nekik is meg kellett küzdeni azzal, hogy talán fölrém lett bennük az, hogy na, hát nem találjuk. Menjünk vissza a nyáj mellé. Nem találjuk. Majd visszajövünk holnap világosba. Majd kérdezősködünk, hát ha tud valaki valamit. Hát éjszaka az emberek aludni szoktak, Betlehembe is. Nem volt olyan egyszerű azt megtalálni. Nem volt egyszerű a bölcseknek sem oda találni, mert azt olvassuk, hogy ők kikötöttek Jeruzsálemben, a fővárosban, a királyi palotában. Azt hitték, hogy valahova oda mennek, ott majd kapnak jó felvilágosítást, de nem ott volt a cél, ahova menniük kellett. Mondhatták volna azt, hogy hát itt senki nem tud erről az egész ügyről semmit, akkor forduljunk vissza, aztán menjünk haza, rossz kör volt. De meghozták azt az áldozatot, hogy tovább mentek egészen addig, amíg ez a személyes találkozás meg nem valósult, amíg nem látták meg Jézus Krisztust. Ez volt az ő válaszuk a hírre. Nem csak hallották a hírt, hanem megtették, amit meg lehet és meg kell tenni az üdvösségért. Mert kihez mentek ők oda? Nem egy gyereket akartak látni, mint amikor mi bemegyünk a szülészetre, hogy megnézzük a kicsit. Az is egy kedves dolog. Ők miért indultak el, testvérek? Az életük legnagyobb problémájának a rendezésére indultak el. Az üdvözítőhöz indultak. Az üdvözítőhöz indultak. Nos, lehet tenni, sőt kell is tenni az üdvösségünkért. Testvérek, az üdvösség, amit Jézus hozott nekünk, nem egy kényszer zubbony, amit ha akarunk, ha nem, az Isten ránk húz és ránk erőltet, úgyhogy végül nem tudunk se ellenállni, meg semmit nem tudunk csinálni, meg moccannunk sem kell, majd a miénk lesz. Az embernek lépnie kell, mert Isten igéje azt tanítja nekünk, hogy felelősek vagyunk. Ha Isten az üdvösséget ránk húzná, akkor nem volnánk érte felelősek, akkor maximum Isten volna érte felelős, hogy az egyiknek adta, a másiknak meg nem adta. De a Biblia azt mondja, hogy mi személyesen meg fogunk állni Isten ítélő széke előtt, és számot fogunk ő előtte adni a mi cselekedeteinkről. És bármilyen furcsa, testvéreim, nem elsősorban arról fogunk számot adni Isten előtt, hogy lecsíptünk egy kicsit a karácsonyi sütemény széléből, még csak nem is arról fogunk számot adni Isten előtt, hogy az adónkat nem fizettük be teljesen. Hanem Isten előtt arról fogunk számot adni, hogy azt fogja mondani, én adtam neked az impulzusokat, kínáltam neked az üdvösséget, hirdettem számodra, hogy megszületett az üdvözítő, hogy itt van, hogy elérheted, de te közönyös maradtál, téged ez nem érdekelt, nem hozott lázba, ezért felelős vagy. És ezért kell számot adni, mert elkészítettem, kiközvetítettem, te mégis ellenálltál. Ebben van a mi felelősségünk, kedves testvéreim, és ebben van ma is az ember felelőssége. Lépnünk kell. Ha egyszer hallottunk az üdvösségről, az üdvözítőről, Jézus Krisztusról, akkor onnantól kezdve, testvérek, hadd mondjam így, a labda nálunk pattog. Onnantól kezdve felelősek vagyunk. Boldog az az ember, aki érzi az üdvösség szükségét az életében. Boldog az, aki hall Jézus Krisztusról, az üdvözítőről, és még boldogabb az, aki elindul. Testvérek, az üdvösséghez, az üdvözítőhöz eljutni azt csak egy meghatározott módon lehet. Találkozni kell az üdvözítővel, el kell menni Betlehembe, és Jézussal kell ott találkozni. Ez egy határozott út. Ezt a pásztoroknak végig kellett járni. El kellett menni Betlehemig, Jézust meg kellett látniuk, találkozniuk kellett vele személyesen. Ahogy mondtam, Isten nem kényszeríti ránk az üdvösséget, de ezt nem tudja nekünk senki más sem megszerezni, nem tudják csomagban elküldeni nekünk, nincsenek vények, hanem van egy út, amit mindannyiunknak végig kell járni. El kell jutnunk magához, az Úr Jézus Krisztushoz. Mert ő az üdvösség, ő az élet, ő az, aki ezt közvetíti felénk. Amit ő közvetít, senki mástól nem szerezhető meg. A mai világ olyan, hogy valaki kitalál valamit, és tőlünk keletre egy nagy országban mindjárt megjelennek a reprodukciók. Mindjárt beindul az utángyártás. Kicsit más néven. Testvérek, az üdvösségnek nincsenek reprodukciói. Az egyetlen egy forrásból szerezhető be, Jézus Krisztustól. Nem tudja közvetíteni az egyház, nem tudom én közvetíteni, nem közvetítik a jegyek, nem közvetíti a fenyőfa, nem közvetíti senki, mert az üdvösség, az örök élet, az egyenlő az üdvözítővel, Jézus Krisztussal. Ezért aki üdvözülni akar, akit érdekelnek a megoldások, akár azért, mert bajba van, akár azért, mert már kiégett és még mindig nincs békessége, annak Jézus Krisztushoz kell eljutni a személyesen. Az út kötött, nem lehet máshol járni. Nem lehet máshol keresgélni. Lehet, de nem fogjuk megtalálni. Csak egyedül, személyesen Jézus Krisztusban. Az üdvösség nem egy Istentől, Jézustól független valami, hanem az maga Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, ezért kell nekünk megtenni, amit megtehetünk, és meglépni, amit megléphetünk az üdvösségünkért. Elindulni Jézushoz, és megérkezni Jézus Krisztushoz. Mondhatná bárki, hogy azért ezek a pásztorok meg bölcsek mégis könnyebben jóltak, mint mi, mert volt egy kisgyermek, akit kerestek. És tudták, hogy célba érkeztek, amikor meglátták ezt a kisgyermeket. De hogyan juthatok én Jézushoz? Azt mondom a testvéreknek, hogy mi is eljutunk Jézus Krisztushoz. Van egy saját utunk, amely út valójában ennek a két csoportnak is az útja volt. Ez pedig nem a betlehemi országút, vagy nem a távol-keletről oda vezető út, hanem ez az út, ami ma Jézushoz vezet, a hitnek az útja. A hitnek az útja. Mert egyaránt távol voltak ők személyesen Jézus Krisztustól, de kijelentést vettek róla, és mit olvasunk mind a két csoportról? Hogy bíztak, hittek. Ez az út számukra a hitnek az útja volt. Ma is közel lehet kerülni Jézus Krisztushoz, de csak a hit útján. Ezt nem lehet megspórolni. Ettől nem tudunk eltérni. Így lehet ma is Jézushoz jutni. Hiszünk ő benne. Bízunk ő benne. Miben bízunk, testvérek? Abban, hogy tényleg megtörtént az, amiről Lukács meg Máté is itt részletesen írnak. Ha csak ennyiben bízunk egyelőre, jó úton vagyunk, de nem értünk célhoz. Abban kell bízni, amiben bíztak a pásztorok, és amiben bíztak a bölcsek is, hogy tudnélik, Jézus az üdvözítő. Hogy Jézus az üdvözítő. Nem a történetet kell hinni elsősorban. Az is nagyon fontos. Ők nem azért mentek, hogy unatkoztak, na tényleg született egy gyerek, van ott valaki jászolban. Nem, ők az üdvösségüket keresték, és az üdvösségüket látták Jézusban. Ezért indultak oda. És a hit az ma is ezt jelenti, testvérek. Hinni Jézus Krisztusban, benne látom az üdvösségemet. Ő benne. Bízok ő benne. Ha magamra nézek, nem látom az üdvösségemet. Ha belenézek a tükörbe otthon, ahogy ma reggel is megtettem, akkor ott egy olyan embert látok, csak a tükörben, aki el fog kárhozni, akinek bűnei vannak, aki nem tud jó lenni, aki nem tudja megugrani a magasságot, amivel be lehetne jutni a mennybe. Én csak ezt látom. Mégis azt hirdetem nektek, hogy van üdvösségem. Miért? Mert van üdvözítőm. Van Jézus Krisztusom. Én ő benne bízok. Abban, amit ő hozott, amit ő szerzett, amit ő végzett el, és ami a belévetett hitem és bizalmam által az enyém is. Hit által lettem az ő gyermekévé, az ő részesévé, mindannak, amit ő egy személyben elvégzett és megszerzett. Ezt jelenti hinni, ezt jelenti hinni. Bízok ő benne. Nem bízok többé magamba, nem bízok a szomszédba, nem bízok abba, hogy mások mit mondanak. Mert sokszor az emberek azt mondják, ó, te jó ember vagy, neked jó sanszaid vannak az üdvösségre. Hinni azt jelenti, testvérek, hogy bízok Jézus Krisztusban, egyedül ő benne, senki másban. Abban, amit ő elvégzett. Abban, hogy ő azért jött, hogy engem üdvözítsen. És ezt úgy tette meg, hogy bűneim ítéletét elhordozta, hogy én az ítélettől szabad legyek. Hogy én végre mehessek Istenhez. Állhassak majd ő eléje, nem úgy, mint egy elítélt, hanem úgy, mint akinek van megmentője, mert az ítéletét valaki már elhordozta. Jézus így üdvözít. És akik hozzá akarnak jutni, azoknak szükséges a hit útján közelednie Jézushoz. Azt mondja a Szentírás, hogy hit nélkül lehetetlen dolog Istennek tetszeni. Nem tudunk Istennek megfelelni, nem tudunk üdvözülni anélkül, hogy ne higgyünk Jézus Krisztusban. Ő maga is ezt erősítette később, amikor azt mondta, nincs más út az atyához, az üdvösségre, az életre. Csak egyedül én. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy úgy a pásztorok, mint a bölcsek megtalálták az üdvösségüket az Úr Jézus Krisztusban. Azt olvassuk a pásztorokról, hogy mindenkinek elkezdték elbeszélni, amit ők kijelentésként kaptak, és amit megtaláltak. Én egy olyan életfázist ismerek, amikor az ember mindenkinek beszél arról, amit kapott, amit nyert, amit megértett. Ez az életfázis a megtérésnek a fázisa. Én csak kevés olyan megtért emberre találkoztam, talán egyel sem, aki arról ne akart volna beszélni, hogy ő mit kapott, mit élt át, mit értett meg. Az igaz megtért testvérek az olyan, hogy az mindenkinek mondani akarja ezt, mert olyan személyes gazdagsága van Krisztusban, amit nem akar elrejteni. Az valami olyan dolog, ami nem történik meg minden nap az emberrel. Hogy fölismeri Jézus Krisztust, és megragadja benne az üdvösséget. Erről az ember beszélni akar. Az igaz hívő neki ellenvonása ez, és azt olvasjuk a pásztorokról, hogy elmentek, és elkezdték ezt beszélni az embereknek. Nem voltak prédikátorok, nem voltak rabbik, de jött ki belőlük. Jött ki belőlük az, amit ők megértettek. A bölcsekről meg azt olvassuk, testvérek, hogy Isten beszélt hozzájuk, és ők mit csináltak? Engedelmeskedtek Istennek. Az ország királya mondta nekik azt, hogy jöjjetek vissza hozzám. Hát azért ők ott idegenek voltak Júdában. Ők ott azért nem otthonosan mozogtak, nem állampolgárok voltak. Hát idegenek voltak. Hát a király azt mondta, hogy vissza kell, jöjjetek hozzám. Isten meginti őket álmukba, és mit olvasunk róluk? Kikerülik a királyt, és úgy térnek vissza a hazájukba. Istennek engedelmeskednek. A hit és a bizalom, testvérek, a Krisztusban talált igazság, élet, üdvösség, az nem csak egy különleges életérzés, amiről az ember nem tud hallgatni, hanem egy különleges életforma is. ami arról szól, hogyha én megtaláltam az üdvösségemet Krisztusban, akkor ezentúl neki engedek. Neki adok igazat. Mindenkivel ellentétben neki adok igazat. Hát ezt tették a bölcsek. Ha nem bíztak volna abban, amit ott találtak, ha nem bíztak volna Jézusban, ha nem bíztak volna az atyában, aki a csillagot oda rendelte az égre, akkor valószínűleg visszamentek volna Herodeshez, és azt mondták volna, oké, csináljuk úgy, ahogy előírták. Ahogy megszabta nekünk a király. De ők nagyobbat találtak Herodesnél. És az, hogy nagyobbat találtak ott Herodesnél, hogy üdvösséget találtak, ez azt jelentette, hogy életük kockáztatása árán is engedtek annak a kijelentésnek, amit Istentől kaptak álmukban, és egy másik úton tértek vissza a hazájukba. Hinni azt is jelenti, hogy az ember enged Istennek. Enged Istennek. Az üdvözítőt megtalált emberek fölismerhetők erről, hogy engednek Istennek. Kedves testvéreim, ahogyan mondtam, ezek az emberek jöttek, láttak és győztek. Nem tudom, hogy hol tartunk az üdvösséghez vezető úton. Én hívlak benneteket Jézus Krisztushoz, azért állok elétek újra meg újra, mert ezt a küldetést adta nekem, hogy prédikáljak őróla, hogy hirdessem őt, amíg élek. Én hívlak benneteket. Gyertek. De nem tudok helyettetek látni, és nem tudom azt a győzelmet, amit kaptam és nyertem Istennél nektek átadni. Az egy személyes dolog. Nektek kell megtenni a lépéseket Jézus Krisztus felé, nektek kell a saját bizalmatokat ő belé helyezni, hogy a győzelem, amit ő megszerzett, amiről azt mondja a Szentírás, hogy a mi hitünk, az ő győzelme, az át meg átjárja a ti életeteket is. Tudjátok, sokan vannak, akiket ez az ügy nem érdekel. De hadd mondjam azt, hogy szerintem az itt lévőket érdekli. Máskülönben nem jöttetek volna ide. De ne álljatok meg félúton. Ne térjetek haza Jeruzsálemből. Ne gondoljátok azt, hogy mégse ér ez annyit. Menjetek végig. Lássátok meg az Urat. Kutassátok őt, amíg megtalálható, amíg kínálja önmagát. Mert másképp nem lesztek és nem lehetünk győztesek. Sem az életben, sem a halálban. Isten segítsen meg bennünket, hogy tanuljunk a pásztoroktól, tanuljunk a bölcsektől, akik hallottak, indultak, célba érkeztek, és győztesként folytatták az életüket. Legyen ez a mi életünk sorsa is, Jézus Krisztussal és Jézus Krisztusnál. Amen. Kedves testvéreim, jöttek most fennállva énekeljünk a 326. dicséretünk első három versét fogjuk énekelni. A 326. dicséretünk első három versét. Dicsőség mennyben az Istennek.
Az embernek, hit az ég.
igaz szeretet, a Jézushoz elvezet. Békesség, békesség embernek. Dicsérjük a szent angyalokkal, imádjuk a hívpásztorokkal, az isteni gyermeket, ki minket így szeretett.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked, hogy szólhat rólad az evangélium, aki megváltó vagy, üdvözítő vagy. Köszönjük, hogy hirdeted ezt nekünk, hogy ne keressük mi máshol üdvösségünket, boldogulásunkat, békességünket, egyedül csak te nálad és te benned. Köszönjük neked, hogy még erről bizonyságot tehetünk, és köszönjük, hogy mindeddig megsegítettél bennünket, hogy rólad és veled kapcsolatosan újra meghallhassuk ezt ezen a mai délelőttön. Arra kérünk téged, hogy segíts meg bennünket, hogy e hírt hallván indulhassunk hozzád és feléd. Köszönjük kegyelmed idejét, köszönjük, hogy napokat adtál napjainkhoz, éltetsz és megtartsz bennünket, és köszönjük, hogy jöhetünk te hozzád. Légy segítségül, mert talán olyan sokszor indultunk el, de csak félútig jutottunk. Olyan sokszor elkeveredtünk az emberek ellenállásában, a világ csábításában, és nem értünk célhoz. Köszönjük, hogy ma újra kínálod nekünk a lehetőséget, és arra bátorítasz bennünket, hogy pásztorokhoz és bölcsekhez hasonlóan egészen hozzád induljunk és érkezzünk, hogy benned és nálad a győzelmet megtaláljuk, átvehessük személyesen. Köszönjük te neked, ha a győztes hitben élhetünk már, és kérünk is téged, hogy őrizd meg bennünket ebben a hitben. Nehogy ettől elforduljunk, nehogy ezt elhagyjuk, hanem maradhassunk meg mindvégiglen, e hitben is, e hit által te benned. Köszönjük, hogy akik beléd oltattak, azoknak nincs félnivalójuk, hiszen te győztél halál és pokol felett, és ezt közvetíted mindazok számára, akik beléd oltattak. Légy így segítségül nekünk e világ kihívásai közepette, testi bajaink közepette, hogyha benned vagyunk, ne felejtkezzünk el arról, hogy te benned és te veled minden a miénk. Kérünk, hogy maradj így velünk, és őrizzél meg bennünket, vonzál, vezessél bennünket magadhoz egyre közelebb, míg oda nem érkezünk te hozzád teljesen. Hallgass meg a mi könyörgéseinket, ha hozzád kiáltunk most ebben a percben. Legyél irgalommal és kegyelemmel hozzánk. Amen.